Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mongatila, vendégünk pedig a stúdióban Kövér László, a Fidesz országos választmányának elnöke, a telefonszámunk 483-26-26. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A héten Svédországban kitüntették azokat az újságírókat, akik föltárták a Gripen ügyet, és ott gyakorlatilag késztényként kezelik, hogy több kelet-európai országban, így Magyarországon is pártoknál landoltak kenőpénzek. A New York Times a CIA-ra hivatkozva írta ugyanezt, elindult egy nemzetközi vizsgálat, egy nemzetközi nyomozás. Ehhez képest Magyarországon gyakorlatilag mindenki azt mondja a politikusokkal az élen, hogy nem történt semmi. Lehet-e még azt mondani, hogy nem történt semmi? Tehát, hogy nem volt ebben az ügyben, ami ráadásul a Fidesz kormányzat idejére esett, semmiféle kenőpénz?
Hát pontosítanék, mert a Fidesz kormányzat idejére esik a Gripen gép szerzése, de közvetlenül azután, hogy Megyesi Péter kormányra került, ezt a szerződést, amit a magyar kormány Orbán Viktor idején kötött a svéd céggel, módosította, jelentősen megemelve azt az összeget, amit Magyarországnak fizetnie kell a gépekért, és különböző olyan extra megrendelésekkel megtorződést, amelyekre megítélésünk szerint katonai szempontból, hadászati szempontból legcsekélyebb mértékben sincs szükség. Tehát mindkét kormány idejére esett egy szerződés, illetve szerződés módosítás.
És mindkét döntésről a ügyeletes ellenfelek azt állítják, hogy nem voltak szakmailag megalapozottak ezek a döntések. Ugye a Megyesi kormány döntéséről ön mondja ezt, a szocialisták a Fidesz kormány döntéséről mondják ezt, és azt, hogy nagyon gyorsan változtatott
az
Orbán kormány vélemény.
Az a jelentős különbséggel, hogy amikor mi voltunk kormányon, akkor az MSZP politikusainak, illetve az MSZP oldudvarába tartozó újságíróknak már ott feküdt a dossziéjába az előre megért Orbán Viktort és kormányát bíráló, illetve gyalázó, rágalmazó, vádró cikkek és interpellációk sora, és valóban meglepetésként érte őket a döntés, mert ők nem erre voltak fölkészülve, olyannyira meglepetésként, hogy a Szilendre egyenesen meg is dicsért bennünket a Népszabadság kasárjain, tehát azért ez egy kicsit lerontja a mostani állításukat, mely szerint visszamenőleg azt a döntést, amelyet akkor üdvözöltek, most szakszerűtlennek ítélnek.
A nemzetközi vádok azok egyértelműen úgy fogalmaznak, hogy kenőpénzek, korrupció, kenőpénzek landoltak magyarországi pártoknál. Ezt mondják a svéd újságírók is, ezt mondja a CIA-ra hivatkozva a New York Times is. Tehát lehet-e még azt mondani, amit az elején kérdeztem, hogy itt nem volt semmi?
Én nem mondtam sose, hogy nem volt semmi, csak azt tudom mondani most is, ezt viszont teljes meggyőződéssel állíthatom, hogy a Fidesz kormánya idejében semmilyen kenőpénz nem landolt a Fidesz semmilyen hódoddarába tartozó szerzeténél, semmilyen emberénél a Fidesz kasszájába, pénztárába egy cent nem érkezett be semmilyen kenőpénz.
Ezt ma a pártelnök is megerősítette, ez a mondat azért érdekes, mert ugye ezzel azt mondja, hogy se közvetve. Tudjuk, hogy ezekben a vizsgálatokban most már svájci hatóságok is részt vesznek, svájci bankszámlákat is vizsgálnak, tehát kijelenthető ez a Fidesz részéről, ezek szerint ilyen bátorsággal, nem tudom, hogy mennyire látja át ön a Fidesz gazdasági hátterét és holdudvarát, vagy mennyire látja át Pokorni Zoltán ezeket a számlákat. Tehát kijelenthető ez ma 2007 végén, tudva, hogy ilyen hatóságok, svéd főügyészség és CIA is vizsgálódik?
Én legalábbis a magam részéről bátran kijelentem, és meggyőződésem, hogy nem nekünk van félni valunk egy ilyen vizsgálattól.
De milyen vizsgálatokat szorgalmazna ön akkor ebben az ügyben, hiszen volt politikai vizsgálóbizottság, vagy parlamenti vizsgálóbizottság, amely pont ezt a részét nem vizsgálta az ügynek, magyarul, hogy volt-e korrupció, vagy sem. Mit kellene tenni a magyar hatóságoknak?
Hát én nem tudom, hogy magyar hatóságnak kellene bármit is tenni, hiszen az alapos gyanúra szolgáló tények, azok Magyarországon nem hozzáférhetőek, legalábbis tudomásom szerint senki sincs ezeknek a tényeknek a birtokában. De Svédországban kétségkívül történt valami, amelynek nyomán elindult valamiféle vizsgálat. Ezeknek a vizsgálatoknak a megalapításairól, tényeiről én a magam részéről semmit nem tudok, de amennyiben ezek elérik azt a konkrétsági szintet, hogy konkrét magyarországi szereplők alaposan gyanúsíthatók azzal, hogy megvesztegették őket, akkor természetesen a magyar hatóságoknak is lépni kell. Addig csak sötétbe tapogatózunk, és mindenféle nyilatkozatokra, meg mendemondákra vagyunk hagyatkozva, mert őszintén szólva én a svéd újságíróknak a tényfeltáró képességébe legcsekélyebb mértékben sem kételkedem, de mondjuk annak az amerikai tábornoknak a szavai lehetőségében, aki személyesen is vesztese volt a gépbeszerzésnek, hiszen neki kellett volna elérnie azt, hogy Magyarország ne grippeneket, hanem F-16-osokat vásároljon, annak a szavai lehetőségében már azért egy kicsit kételkedni vagyok kénytelen.
Szívási György, a polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélkül miniszter nyilatkozott a stop.hu-nak, ebből majd egy másik ügyben is fogok idézni, és ő azt mondja, hogy a mi vizsgálatunkat is az alapozta meg, hogy a svéd főügyet tette, nem véletlen, hogy az Orbán kormány gyorsan változtatott a beszerzést eldöntő álláspontján. Mit szól ehhez? Tehát, hogy titkosszolgálati vizsgálat is van.
Azzal folytatja ezt az interjút, hogy ugyanakkor a Vadai Féle Bizottság nem vizsgálta a korrupció gyanúját, és most akkor azért tegyük fel az álnaív kérdést, hogy vajon miért nem. Nyilvánvalóan azért nem, mert nem talált semmilyen olyan kapaszkodót, amivel az Orbán kormányt a korrupció gyanújába keverhette volna. Hogyha talált volna ilyet, akkor Keller László legjobb magyar tanítványaként egészen biztosan megtette volna.
A napokban a Fidesz a Nemzetbiztonsági Bizottság, illetve a Nemzetbiztonsági Bizottság kereszténydemokrata elnöke kérte azt, hogy ne nevezzék ki Labor Csándort a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójának, de ezt a véleményét a Fidesz is már többször kifejtette korábban. Miért ellenzik ennyire Labor Csándor kinevezését? Ebben az interjúban, amit az előbb már használtam, a tárca nélküli miniszter azt mondja, hogy egy nagyon szigorú, a NATO szabványoknak megfelelő C-típusú átvilágítás vár Labor Csándorra. Ilyen átvilágítása és engedélye már korábban is volt. Ha ezt megint megkapja, akkor semmilyen akadálya nem lesz.
Nézd, hogyha egy C-típusú, vagy bármilyen nemzetközi sztendereknek megfelelő átvilágítás kideríthetné, hogy Laborc úr bármelyik ellenérdekű titkosszolgálatnak az ügynöke, vagy olyan kapcsolatban áll ügynökökkel, amely kapcsolat nem megengedhető,
akkor már
régen rossz lenne. Tehát azt gondolom, hogy akkor már elég nagy baj lenne, mert akkor feltennénk azt a kérdést, hogy mit keresett eddig Laborc úr Nemzetbiztonsági Hivatal állományában, vagy mit keresett korábban mondjuk az Információs Hivatal állományában, ahonnan egyébként éppen 1999-ben, ha jól emlékszem, kellett távoznia. De önmagában az a tény, hogy valaki 6 évet tölt el a KGB főiskolán, az elég kockázati tényező ahhoz, hogy egy normális demokráciában senkinek eszébe ne jutna őt a elhárítással, a terror elhárítás, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni harccal, meg az alkotmányvédelemmel ennek a kötelezettsége felruházott szervezetére kinevezni.
Most lehet, hogy egy naív kérdést fogok föltenni, de abból a generációból, aki szóba jöhet ilyen típusú hivatal vezetésére, van olyan, akinek ilyen vagy ehhez hasonló akkori orosz képzése nincsen? Tehát aki az életrajzában elmondhatja magáról, hogy sohasem ilyen KGB-s képzésben vagy KGB-s kapcsolattal nem rendelkezett?
Hát nem hiszem, hogy olyan valaki lenne, pontosabban nem tudom, mert nem ismerem minden szereplőnek az életrajzát természetesen. Olyan valaki, aki ilyen hosszú időn keresztül tanult volna egy kifejezetten KGB-s iskolán, olyas valakiről én nem tudok Labor Sándoron kívül, és pláne nem vezetőbeosztásban. De nem ragadjunk le itt, mert nem ez az egyetlen probléma, ez a kiinduló pont. Hogyha Labor Sándor az eddigi működése alapján megbízható embernek számítana az ellenzék szemében, azaz, hogy minden előítéletet, gyanút, a tevékenységet cáfolt volna, akkor talán nem ez a végszavazás történt volna a Nemzetbiztonsági Bizottságban, de pont fordítva történt, Labor Csándornak a Nemzetbiztonsági Hivatal megbízott főigazgatójaként végzett tevékenysége, az tovább erősíti a fenntartásainkat. Egyik oldalról olyan példátlan, korábban nem ismert mértékű átszervezést hajtott végre a Nemzetbiztonsági Hivatalban, ezzel együtt olyan típusú személycseréket hajtott végre, amelyek megítélésünk szerint a nemzetbiztonsági tevékenységet veszélyeztetik egyenesen, kockázatokat jelentenek az ország számára. Harmadrészt pedig olyan mértékű arroganciáról, pökkendiségről tett tanúbizonyságot a Nemzetbiztonsági Bizottság meghallgatásain, ami alapján kijelenthető, hogy ennek az embernek fogalma sincsen arról, hogy egy demokráciában egy elhárító szolgált vezetőjének hol a helye.
Lenne konszenzusos jelölt, tehát lenne olyan jelölt, akit önök elfogadnának. Szilvási György ebben az interjúban azt mondja, hogy gyakorlatilag 2 éve alaptalan támadásokat intéz a Fidesz a Nemzetbiztonsági Hivatal ellen, és egy olyan helyzetet alakít ki, amiben szinte lehetetlen, most akár Galambos Lajosról, akár Labor Csándorról van szó, konszenzusos jelöltet előterjeszteni.
Nézze, hogyha Galambos Lajost csak megalapozatlan támadások értek volna a Fidesz részről, akkor felteszem a kérdést Szilvási Györgynek, hogy miért kellett Galambos Lajosnak távoznia. de ugye nincs itt Szívási György, és nem tud válaszolni erre a költői kérdésre. Másrészt pedig nem a Fidesz tette politikai játékszerré az MBH-t, hanem éppenséggel az MBH korábbi vezetője, Galambos Lajos, aki szervilis módon kiszolgálta a hatalom jelesül Gyurcsány Ferenc és Szívási György minden igényét. Gondoljunk csak arra, hogy egyenesen megfenyegette azokat az embereket, akik az állampolgári jogaikkal, a gyülekezés jogával éltek, hogy potenciális bűnözőként nyilváníthatják őket, hogyha az utcára mennek. De ez csak az egyik példa. A másik példa az, hogy valahányszor demonstrációra készült a Fidesz, akkor az MBH mindig fölröptetett valami kacsát a terrorfenyegetettségről, bombamerényletekről, meg szóval titkosszolgálati akciókról, meg ehhez hasonlókról. Tehát én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferencnek lenne mit, ha lelkiismerete van, akkor a lelkiismeretével elszámolnia, de a közvélemény szerint, megítélésem szerint ő egy hiteltelen vezető Galambos Lajos együtt, és az a helyzet, hogy Labort Sándor annyival rosszabb, mint Galambos Lajos, hogy miközben Galambos Lajosról azt gondolom, hogy egy jó szakember volt, akinek nagy volt a kabát, és az MBH élére kerülve bizonytalanságát szervilizmussal próbálta meg kompenzálni, azon közben Labort Sándor egy nagyon is agilis, eleven, öntevékeny ember, aki nem csak parancsra, hanem kéjjel fogja megtenni mindazt, amit nem lenne szabad.
Vendégünk a stúdióban Kőhely László, a Fidesz országos választmányának elnöke, után folytatjuk.